15 óra 15 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren ma mondott beszédében. 14. Leó pápa a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. A katolikus egyházfő elmondta, hogy döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat. Nem hallgathatunk ilyen sok ember szenvedése, konfliktusok ártatlan áldozatai láttán. A nekik okozott sebek az egész emberiség sebei, mondta 14. Leó pápa. Emiatt hangsúlyosan ismét arra kérek mindenkit, hogy legyen álhatatos az imádságban, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek, és hogy fáradozzon az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapuló béke megteremtésén. Kuba hónapok óta nem importált olajat. Januárban Donald Trump blokádot rendelt el, szankciókkal fenyegetve minden olyan országot, amely üzemanyagot ad el a szigetnek. A kubai Unión Electrica szombat délután a sziget villamos energiarendszerének teljes lekapcsolását jelentette be. Az Energia és Bányászati Múzeum szerint az ok egy meghibásodott egység volt a Camagüey hőerőműben, amely dominó hatást indított el és magával rántotta a hálózat többi részét. Havanna utcái néhány órán belül félhomályba borultak, a lakosok mobiltelefonok fényénél közlekedtek, akár csak az előző héten. Egyre gyakrabban ismétlődik meg ez a helyzet. Ez már a harmadik országos áramszünet márciusban, és a hetedik 2024. októbere óta. A nemzeti villamosenergia rendszer helyreállítása mindig lassú folyamat. Először az egyszerűbb termelő kapacitásokat kell beindítani, és fokozatosan kisebb területeket visszakapcsolni, amíg újra árammal lehet ellátni a nagy hőerőműveket, amelyek a rendszer szívét jelentik. Egyensúlyát vesztette a körösvidéki vízgazdálkodás, fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az Inforádióban. A térségben a félhalmi holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is. A félhalmi holtág egy 9 kilométeres szakasz a Sebeskörös és a Kettőskörös összefolyás alatt, a Hármaskörös a bal partján, aminek a vízpótlását és vízminőségének helyreállítását fogják egy projekt keretében megvalósítani, közölte Gacsályi József hangsúlyozva, a félhalmi holtág revitalizációja nem öntözésfejlesztési projekt, hanem vízgazdálkodási fejlesztés, ami összefüggésben van a Vizet a tájba programmal, mely lényege, hogy a vízkészletekkel térben, időben, ott és akkor gazdálkodjanak, ahogy rendelkezésre áll. A tározókapacitás bővítésével a tiszai, illetve a körösi vízkészleteknek a betározására nyílik lehetőség, majd annak a továbbhasznosítására nem csak mezőgazdasági, de ökológiai szempontból is, magyarázta a szakember. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredet tanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszervédjegy tapasztalataira támaszkodnak. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is hűlhet a levegő.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Birincsik Márton és Németh Tamás. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Rangoni Gábor egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma Mezőkövesden és Isaszegen készített riportjainkat követhetik figyelemmel. Ajánlónkban Korpás Károly fapados útjairól beszél.
Daklába helyi kis utcagyerekek focizgattak, és elgurult a labdájuk. Én, ahogy oda gurult, akkor dekáztam vele egy párat, és visszalúgtam nekik. És én olyan pulóver volt rajtam, amin a magyar címmel van, és azért is mondom, hogy képbe vannak, és az egyik rögtön megszólalt, hogy Szoboszlai. És ugye teljesen le voltunk döbbenve, hogyha a semmi közepén is azért mégis képbe vannak az emberek, meg a gyerekek is.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből.
Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mai adásban, ugyanúgy, mint ahogy az előző adásban 37. adás volt 37. püspökkel, most a 38. adásunk van a 38. püspökkel. Rangoni vagy Veronai Gábor, de hogyha olaszosan szeretnénk ejteni, akkor Rangoni, de hát a veronaiság is már nyilván ugye utal arra, hogy honnan származott a következő 38. püspökünk, hát aki az ő élettörténetét és egri püspöki éveit bemutatja szokás szerint Budapéter atya teológiai tanár, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
És még hozzáteszem, hogy természetesen a rádió elnöke is, vagy csak ugye még mindig izlegetem ezt az új pozíciódat. A Rangoni Gábor püspök neve már az előző adásban is elhangzott, hiszen az előző kalandos püspökünk Beckenslauer János tisztség halmozásainál ugye őt már kinevezték ide Egerbe, csak az előző püspökünk megtagadta ezt a kinevezést, tehát tulajdonképpen hogy került ő egyáltalán a papi pályára, hogy került ő Magyarországra, és majd hogy kerül az egri székbe?
Ahogyan a neve is mutatja, itáliai, veronai származású, tehát egy Beckenslauer János után egy újabb külföldi püspök kerül az egri egyházmegyei élére, csak most nem Sziléziából, hanem Itáliából, és amikor ide kerül, akkor már nem is volt annyira fiatal sem. Elég hosszú, kalandos, és mondhatjuk azt, hogy sikeres életpálya az övé, viszont ez kimondottan egyházi pályafutás. Tehát itt nincs szó arról, mint Beckenslauer János esetében, hogy javadalomhalmozás, meg egyéni érdekek. Ő tényleg teljes egészében az életét az egyház szolgálatára tette föl. Annyit tudunk róla, hogy Guido Rangoni grófnak a gyermeke, de egy parasztlánytól származott, tehát
törvénytelen
gyermek. 1420-ban született, de elismerik, tehát az apukája elismeri őt saját gyermekének, csak hát éppen ugye nem lehet örökös. Na most ő nagyon hamar a ferences rendbe lép be, méghozzá a ferences rendben is az akkori obszerváns ágba. Most vannak olyan történészek, akik minoritának nevezik őt, azonban nagyon egyértelműen második Pál így nevezi őt, mint aki ordinis minorum de observancia. Tehát az azt jelenti, hogy ő az obszerváns ághoz tartozik, az pedig azt jelenti a mi mostani magyar elnevezésünkben, hogy a ferences. Ugye erről már beszéltünk egy picit korábban is, annak idején Kapisztrán Szent János kapcsán, hogy pontosan ez az az időszak, amikor a Szent Ferenc által alapított minorita rend, ugye a kisebb testvérek rendje oszlásnak indul, tehát elindul benne egy másik irányzat, ez az obszervanciának az irányzata, és majd csak igazából jóval később, 1517-ben lesz szétválasztva egymástól a két rend, tehát onnantól létezik külön ágként a minorita és az obszerváns ferences, vagy ahogy mi nevezzük ferences rend, de ebben az időben is megkülönböztették őket egymástól, hogy ki az, aki a hagyományossághoz tartozik, és ki az, aki az új obszervanciához. Tehát ő egyértelműen a pápai dokumentumok alapján is az obszerváns ághoz tartozott. Hogy milyen iskolákat végzett, ezt nem tudjuk pontosan, viszont az kiderül azért az egész életpályájából, hogy magasan képzett, iskolázott emberről van szó. Egy szentszéki levélben 1471-ben egyenesen professzornak említik, vagyis az azt mutatja, hogy a legmagasabb szintig eljutott a teológiai tanulmányokban. Ami már fontos az életében, és már itt van a szomszédunkban, 1452 és 55 között, ugye azért még viszonylag fiatal, tehát 32 éves, már az osztrák és a cseh ferences rendi provinciális lesz, tehát az obszervánságnak a vezetője ezekben a tartományokban, és 1455-ben érkezik meg először Magyarországra. Ugye akkor föl is hagy ezzel a provinciálisi tisztséggel, mert hogy a pápa új megbízatást ad neki, hogy a harmadik Kallixtus kinevezi őt Magyarország inkvizítorának. harmadik Kallixtus ugye az a pápa, aki nagyon elkötelezte magát abban az ügyben, hogy a törököket ki kell szorítani Európából. Ugye akkor, amikor az ő pápasága zajlik, ez az az időszak, amikor már a törökök ugye néhány évvel korábban, ugye 55-ben lett pápa, 1455-ben, és ugye 1453-ban esett el Konstantinápoly. Tehát a kereszténység keleti bástyája elbukott, és harmadik Kallixtus úgy foglalja el a pápai trónt, hogy mindent megtesz azért, hogy Konstantinápolyt visszafoglalja a keresztények számára, és hogy lehetőleg Európából kiűzze a török birodalmat, és ugye ehhez szüksége volt Magyarországra. Magyarországra két kiváló ferencest küld. Eddig mi mindig csak Kapisztrán Szent Jánosról beszéltünk, mint Hunyadi Jánosnak a harcostársáról, de ott van mellettük Rangóni Gábor is. Tehát ő, mint inkvizitor érkezik Magyarországra, ugye ez azért fontos, mert hogy meg kell tisztítani a hitet. Tehát, hogy Magyarországon ne legyenek eretnekek, ne felejtsük el, ez az az időszak, amikor még bőségesen itt vannak mondjuk a husziták Észak-Magyarországon. Ugye erről már beszéltünk a korábbi püspökök, például Hédervári püspök esetében. Tehát, hogy Magyarországot meg kell tisztítani vallási szempontból, mert hogy ugye az eretnekeket nem támogatja az Úr, ezért a katolicizmust helyre kell állítani a maga teljességében, hogy az Úrnak kedvet teljék ebben a népben és abban a seregben, amit kiállítanak, hogy szembeszálljanak a törökökkel. Tehát ilyen módon, most ezt mi kicsit már furcsának tartjuk, mert egy szekularizált világban élünk. Abban az időben azonban ezt nagyon komolyan vették. Most az inkvizítor az persze nem azt jelenti, hogy akkor mindenfelé mágiákat gyűjtött és égette az embereket, szó sincs róla, csak az emberekben újra el kell mélyíteni a katolikus hitet. És ezzel a célral érkezik ő, tehát Kapisztrán Szent Jánossal együtt, és utána együtt is mozognak. Tehát amikor Kapisztrán Szent János levonul délre a következő évben, 1456-ban, hogy az általa gyűjtött keresztes sereggel segítséget nyújtson Hunyadi Jánosnak és Szilágyi Mihálynak Nándorfehérvár, az ostromlott Nándorfehérvár felmentésére, akkor Rangóni Gábor is szintén ott van, úgyhogy ő is része ennek a győzelemnek.
Thank you.
Pillanatra hagy állítsanak már meg, Péter atya, ugye mi még a korábbi sorozatunkban, az egyháztörténeti sorozatunkban egy kicsit rehabilitáltuk, vagy legalábbis jó értelemben rántottuk le a leplet arról az inkvizícióról, amiről ugye az emberekben túlnyomó részt az a fajta sztereotípia van, amit talán így használtad a szavaidat, hogy sötét pincékben láncok csörögnek, és hogy tényleg mindenkit mágiára küldenek, mert hogy az emberek tényleg ezt gondolták, mert hogy nagyon sok film ezt a látszatot kelteti, tehát onnantól fogva, hogy egy településre megérkezett az inkvizítor, ott mindenki retteget, holott igaz hívő emberek még akár örülhettek is, hogy igen, az ő feladatait az lesz, hogy az eretneket ugye megtisztítsa, vagy a jó útra vezessen. Na most a kérdés az, hogy most akár husziták ellen, vagy akár a török ellen egy inkvizítor, most jelen esetben Rangóni Gábor, mit tud tenni? Tehát mondjuk egy törököt, vagy egy huszitát, ő mennyire állíthat az inkvizíció elé?
A törökökkel nem tudunk mit kezdeni. Ugye, mert hogy az inkvizíció az az eltévedt keresztényekre vonatkozik. Tehát azokra a keresztényekre, akik valamilyen módon eltérnek, vagy a hitükben, vagy az erkölcseikben eltérnek a katolikus tanítástól. Tehát az inkvizíció az kimondottan egy keresztény intézmény. A törökökre a misszionáriusokat kell ráküldeni, hogy térjenek át kereszténynek, és akkor utána viszont már ők is bekerülhetnek az inkvizíciónak a hatáskörébe, mint keresztények. De amíg muszlimok, addig az inkvizíciónak a küldetése nem szól hozzájuk.
A elemen a husziták.
A husziták azok, ugye ezek mind keresztények.
Eltévejedett
és keresztények. Hát így van, tehát ők eredetileg katolikusok voltak, akik más tanokat kezdtek el tanítani, és őket vissza kell hozni katolikus egyház kebelébe, ugye ez egy szép hangzatos kifejezés, de szerették használni ezt. Na most az eretnekeket, azokat ugye az inkvizíciónak elsődlegesen ugye felkutatni kellett, és visszatéríteni. Most a felkutatásban ott nagy szerepe volt a népnek is, aki körülvette őket, mert hogy ugye a feljelentéseket tőlük várták. De ugye azt is tudjuk, hogy azért óvatosnak kellett lenni a feljelentésnél, mert ha bebizonyosodott, hogy valaki rossz hiszeműen jelentette föl a szomszédját, vagy a rokonát, vagy akárkit.
Akkor azért visszacsapott
rá. Az visszacsapott, így van, tehát akkor onnantól kezdve az inkvizíció őt veszi kezelésbe, és itt most még az inkvizíciónál, ez még mindig nem a kínvallatás, szó sincs róla, csak kérdések. Kérdések. Jó, néha nagyon szofisztikált, rafinált kérdések, tehát amiben azért van csapda, de alapvetően az inkvizíció az csak kikérdezett.
És főleg olyan csapda, most azért tényleg nem szeretnék a részletekben elveszni, de hogy ugye mondjuk egy eltévejedett keresztény, vagy bárki is, tehát mondjuk nem feltétlenül ugye a tanult nép, és mondjuk egy egyszerűbb, butább embernek azért a keresztkérdés feltenni hamarabb kibújik ott a szög a zsákból, én így gondolom.
Igen, de azért nem olyan egyszerű, azért többszörös visszacsatolással csinálták, tehát akinek igaz volt a hite, azok ezt azért tudták abszolválni. Az egyszerű emberek is, tehát ha megnézzük, mit tudom én, szinte kortárs, szintén 1400-as években vagyunk, ugye, ismerős név, Jeanne d'Arc. Ugye őt is az inkvizíció hallgatta ki, és ő is egy tanulatlan parasztlány volt, tehát neki teológiai végzettsége nem volt.
Semmilyen végzettsége nem volt. Hát nem, mondjuk ez is olyan érdekes, hogy most a Jeanne d'Arcot felhozod, ugye Szent Johannát, Péter, hogyha na most a vele történt, vagy vele kapcsolatos mindenféle ábrázolásban, azért ő egy borzasztóan inkvizíció és egyházi bíróság által meghurcolt nő.
Igen, de kínvallatásnak nem vezették alá.
Pedig biztos, hogy vannak olyan film ábrázolások, amiben sajnos ez volt, de itt valamilyen cél, tehát az inkvizíciót valamiért mindig mindenkorban ilyen sötét.
Nem hitbeli eltévejedés miatt ítélték el.
Hanem ez egy politikai árulás.
Így van, politikai árulás, és ráadásul boszorkánság vált.
Igen.
A boszorkánság pedig azért, mert újra visszavette magára a férfi ruhát, miután az őrök inzultálni akarták.
Igen.
És ugye azért a női ruha abban az időben nem adott elég védelmet. Úgyhogy, és emiatt, hogy férfi ruhát hordott, azért boszorkányként elítélték, de teológiában nem találtak benne semmi olyat, amin fogást találtak volna.
Igen.
Tehát azért mondom, hogy azért az inkvizíció nem volt rossz hiszemű. Tehát nem volt egy rossz hiszemű dolog, megpróbáltak objektíven tényleg arra koncentrálni, hogy valaki a hitében igaz hitű, vagy nem igaz hitű. Egyébként most már azért elkezdték föltárni a középkori inkvizícióval kapcsolatos dolgokat. Nagyon sok dokumentum maradt fent, ugyanis az inkvizíció az egyik legjobban dokumentált intézménye volt a középkornak. Pont ez a félelmetes benne, hogy nem mernek hozzányúlni. Annyi van, hogy ki az, aki hozzá mer nyúlni, egyszerűen áttekinthetetlen az egész, de amit már eddig kivizsgáltak, abból az derül ki, hogy az emberek alapvetően örültek, amikor megjelenik az inkvizíció, mert hogyha nincs semmi probléma, akkor örülünk annak, hogy nálunk minden rendben van, és ez azt jelenti kicsit babonás hittel az emberek szemében, hogy tehát a jó Istennek nincs oka haragudni ránk. Ha meg kiderül, hogy vannak olyanok, akik eltévejettek, azoknál ugye az elsődleges dolog nem az volt, hogy kivégezzék őket, hanem hogy újra visszavezessék a katolikus hitre, leteszik a hitvallást, és akkor pedig megint megnyugodhat a tömeg, hogy hála Istennek volt ilyen, de most már rendben vagyunk, és akkor megy tovább az élet. Jó, egyébként az embereknek a többsége életében sem találkozott inkvizícióval, mert hogy az inkvizíció nem volt azért egy olyan óriási intézmény, hogy minden faluba, minden évben eljutott volna, tehát egy-egy faluba néha, mint tudom, 30-50 évente jutott el valami inkvizíciós bizottság, hogyha jártak sorról sorra, és akkor mondom, voltak olyanok, akik úgy élték le az életüket, hogy nem is láttak inkvizítort. Tehát nem arról van szó, hogy mindenhol ott van, és mindenhol besúgók, és akkor, hát nem így kell elképzelni az inkvizíciót. Hát
nem, de most azért pont elgondolkodtam azon, és igen, most, hogy az írások mit mutatnak, tehát nyilván már igen, itt sikerült XY-t ebben a faluban visszatéríteni a kereszténységet, nem őt, nem sikerült, és boszorkányság vágyával elítéltük, tehát, hogy nyilván ezekről szólhatnak ezek a dokumentációk, meg millió egy dologról.
Csak ugye az áldozatok száma sokkal kisebb, mint ami a köztudatban van.
Van, pedig ugye ez és a boszorkányság...
És összekeverik nagyon sokszor az egyházi inkvizíciót a spanyol inkvizícióval, ami egy állami fenntartású inkvizíció volt, és az már valóban mondhatjuk azt, hogy egy kissé terrorszervezetként működött, vagy terrorizáló szervezetként működött.
Hát ugye ott kifejezetten ugye a zsidók ellen, meg ugye a zsidók ellen is működött ez a spanyol inkvizíció, de hát ezzel már nagyon elmennénk teljesen más irányba, ez a boszorkányság dolog, meg ugye azért mai eszünkkel azért, tehát ott olyan sok mindenkit elítéltek pusztán csak azért is, vagy legalábbis boszorkányság vágya alá került valaki, nem tudom, hogy ezek mennyire voltak igazak, hogyha az adott faluban szárazság volt, vagy szemölcse volt, vagy hatúja volt, vagy nem tudom, tehát hogy meg hogyha valaki pusztán csak gyógynövényekkel foglalkozott, és mondjuk gyógyítója volt a falunak, de mondjuk valakinél valami félrement, akkor lehet, hogy odáig mindenkinek segített, de ha egy valakinél félrement, akkor onnantól fogva már fel tudták jelenteni. Tehát például szerintem az ember óvatosan gyűjtötte még akár azt a kamillát is be, pedig annak idején mi volt a gyógyszer? Hát vagy a tiszta szesz, vagy a gyógynövény.
Hogy mondjam, tehát hány millióan éltek Európában nők és férfiak, mert ugye a boszorkányság az 50-50.
Igen, tehát, de azért mondjuk túlnyomó részt nőket ítéltek el, nem?
Nem kimondottan. Ez is megint egy ilyen kicsit ilyen sztereotíp dolog. Uh-huh. Valóban ők a látványosabbak mindenképpen, de ez megint csak már inkább a kora újkorra jellemző inkább, amikor ez úgy hisztériává vált igazából. Most a dolognak az érdekessége az, hogy most viszont a mi korunkban boszorkánynak lenni divat.
Tehát, hát az, mondjuk az meg már megint megérne egy másik műsor, hát Péter, hogy
most ugye Könyves Kálmánt szegényt mindig mondjuk, hogy boszorkányok pedig nincsen, ugye ez félreérthető mondat.
Igen, mert bizonyos fajtákra gondolt.
Így van, tehát a strigák, a striga, a sztréga, az nem létezik. Tehát egyéb fajtái, amik ugye, a malefika, meg ezek léteznek, azokat nem tagadta ő se. Viszont a mi korunkban meg ez az érdekes, hogy egész boszorkány társaságok jönnek létre, és büszkén vallják magukról, hogy ők boszorkányok, és tudnak bűbájolni, meg mindenféle dolgokat csinálni.
Hát ő csak kiállítja, tehát magukról ők állítják. Most kérdés az, hogy ilyen képességekkel születhet-e valaki?
Most ebben nem menjünk
bele. Csak
azt mondom, hogy régen senki nem merte volna magáról azt állítani, hogy ő boszorkány.
Vagyok, most meg
kiállnak a sajtó elé. Hogy
hát igen, mert erre most nincs szankció, tehát azért most nincsenek nagy boszorkányperek. Kanyarodjunk vissza mi.
Igen, tehát
Rangóni Gáborhoz.
Onnan indultunk el, hogy 1455-ben megérkezik Magyarországra, mint inkvizítor, Magyarország inkvizítora, és utána résztvesző is Kapisztrán Szent János mellett azokban az akciókban, aminek a végeredménye az, hogy sikerül fölmenteni Nándorfehérvárt, ugye második Mohamednek a támadása alól, és ő túl is éli.
Igen.
Tehát ez egy fontos dolog, mert ugye tudjuk, hogy a nagy hősök, Hunyadi János is, Kapisztrán Szent János is a későbbiekben, ugye a járvány következtében életüket vesztik, ő azonban túléli, és a későbbiekben a pápa számít rá, ugye most már második Pius pápa az, aki 1460-ban elküldi őt, hogy Csehországba menjen az ottani huszitáknak a megtérítésére. Azzal indokolja, hogy ez egy buzgó és erélyes ember, aki eddigi szép sikereket ért el. Most ezek a sikerek, ezek valószínűleg magyarországi sikerek, nincs részletezve, de ebből az következik, ugye abból, hogy 55-ben Magyarországnak az inkvizítora, 60-ban pedig Csehország inkvizítorának nevezik ki, mondván, hogy eddig szép sikereket ért el a huszitákkal kapcsolatban, tehát az a Nándorfehérvári diadal után is valószínű, hogy az inkvizítori tevékenységét folytatja elsősorban Észak-Magyarországon. Ugye onnan meg már közel van Csehország, meg már tapasztalatot szerez a husziták körében, és éppen ezért küldik bele, ugyebár a kellős közepébe, tehát a huszitizmus szülőföldjére Csehországba küldik el, és itt is állítólag szép eredményeket ért el a huszitáknak a visszatérítésében, illetve a katolikus hitben való elmélyítésükben. 1467-ben, tehát pár évvel később, már Rómában találkozunk vele, ahol a rendnek, tehát ennek az obszerváns alakulóban lévő ferences rendnek a gyűlésén vesz részt, és itt találkozik második pápával is, és beszámol neki a csehországi helyzetről, tehát, hogy amit ő Csehországban tapasztalt, és ezután a pápa úgy látja, hogy Gábor atya, mert ugye ő tulajdonképpen még mindig nem püspök, hanem egy ferences szerzetes, tehát hogy Gábor atya nagyon jó szolgálatokat tud tenni Csehországnak is, illetve a szomszéd országoknak, ahol a husziták ugye maguk eretnekségét elterjesztették, ugye a hadjárataik és területfoglalásaik révén. Ezután a pápa arra is fölhasználja, miután látja, hogy szellemileg is, ugye, tehát egy inkvizitor egyébként az már eleve azt jelenti, hogy ha valaki inkvizitor, akkor a szellemi kapacitását tekintve kiváló. Tehát, hogy másra is lehet használni, méghozzá diplomáciai küldetést szán neki, mert hogy Podjebrád György, cseh király, hát szimpatizál a huszitákkal, ezért a pápa úgy döntött, hogy letetnek nyilvánítja, és a cseh koronát fölajánlja Kázmérnak, Lengyelország királyának. És ebbe a diplomáciai küldöttségnek lesz a tagja Rangóni Gábor is, azonban a lengyel király Kázmér nem fogadja el, tehát habozik, óvatos ebben a kérdésben, és miután ő hát végülis visszautasítja a cseh koronát, ezek után a pápa Budára küld követséget, méghozzá Mátyás királynak, és neki ajánlja föl a cseh trónt. És ebben a követségben is ott van Rangóni Gábor, tehát látjuk, hogy most már inkább a diplomáciai képességeit használja föl a pápa, de a lényeg az, hogy újra megjelenik Magyarországon. És most már Mátyás királynak a környezetében. Ugye ő találkozott az édesapjával, Hunyadi Jánossal, ugye a Nándorfehérvári diadal környékén, most pedig a fiával, a királlyal is összetalálkozik, és Mátyás királynak jó szeme volt ahhoz, hogy a tehetségeket azért maga mellé gyűjtse. Ugye most visszakanyarodva a Beckenslóer Jánosra. Ugye
azt hát látod, ott szerintem egy kicsit őt megcsalatkoztatta az ember ismerete.
Igen, de ez a Beckenslóer János, ez egy tehetséges ember volt.
Hát tehetséges hazardírozó volt.
Annyi javadalmat összeszedni ebben a korban, tehát ez biztos, hogy tehetség is kellett, persze arcátlanság is.
De az a jövedelem, amit ő felhalmozott halála után, az mind az egyháznál maradt, tehát mondjuk az egyház ilyen szempontból azért nem járt vele rosszul. Igen. Meg mi sem egriek, ezt ugye megbeszéltük az előző adásban, köszönjük szépen a gótikus palotát neki, de szóval az, hogy őt a király végig a támogatását tudhatta, plusz még a szentszék is, tehát hogy igen, ezt már mi megbeszéltük a múlt adásban, de szóval ez egy nagyon nagy tehetség.
Tehát az, hogy Mátyás király itt ebben a ferences szerzetesben is fölismerte a karizmát, azokat az adottságokat, amit a pápa is alkalmazott már, mert hogy 1468, akkor már fölfigyelt rá Mátyás király, de egyelőre még a pápa az, aki rendelkezik fölötte, és 1468-ban, mint nagy inkvizítor küldi Csehországba vissza, hogy a Podjebráddal szövetkezett rendeket meggyőzze, hogy csatlakozzanak a pápához és a pápa által jelölt uralkodóhoz, aki nem más, mint Mátyás király, és így ez aztán 1469-ben Mátyást Olmützben cseh királlyá választották. Most tudjuk azért, hogy az csak olyan fele királyság volt, tehát nem sikerült egész Csehországot megszereznie, de akkor is hivatalosan a pápa által elismert cseh királlyá lesz, és ki itt a szentszék követe, amikor ez a királyválasztás történik? Rangóni Gábor
lesz.
És ezek után már Mátyás király ott tartja, és utána már ő küldi követségbe a szentszékhez, különböző ügyek intézésére, aztán 71-ben már újra Magyarországon van, ahol a ferences rendi szerzetesként ő az, aki a pápa követeként egy megszentelt kardot hoz Mátyás királynak. Ez a megszentelt kard, ez egyben egy felszólítás arra, hogy lépjen akcióba a török ellen. Tehát a Szentszéknek ez egy állandó célja volt, a töröknek a kiűzése Európából, és éppen ezért ugye minden uralkodót igyekeznek erre rávenni, hát Mátyás királyt is biztatni kellett. Most ezután következett be egy lényeges fordulat Rangóni Gábor életében, ugyanis amikor meghal a gyulafehérvári püspök Kaplani Miklós, akkor 1472-ben IV. Sixtus pápa őt nevezi ki gyulafehérvári püspökké. Tehát ugye az már látszott, hogy ezen a vidéken is otthon van. Éveket töltött el Magyarország is vonzás körzetében, mind inkvizitorként, mind királyi követként megállt a helyét, és ezért gondolta úgy, hogy gyulafehérvári püspöknek jó lesz, ugye egyébként pedig gyulafehérvári egyházmegye is ugye veszélyeztetett volt a töröktől is, hiszen a török betöréseknek egy jó része az pontosan Erdélybe történt. Igen. Ezek után a gyulafehérvári püspökként tevékenykedik, ugyanakkor azonban király is számít az ő szolgálataira, úgyhogy királyi kancellár is lesz, sőt megkapja az apostoli szentszék legátusi címét is Magyarországon. Ugye ebből kiderült, hogy továbbra is bírja a szentatyáknak a bizalmát. Ez azt jelenti, mint legátus, hogy tulajdonképpen a szentszéknek fölterjesztett ügyekben bíráskodhat. Tehát nem kell Rómába vinni az ügyeket, azokat, amiket Magyarországon első fokon megtárgyaltak, azokat ő, mint pápai legátus itt helyben meg tudja tárgyalni, tehát ilyen szempontból a pápának, ugye, aki nyújtott kezeként működött Magyarországon.
Sőt, még ugye az ő olasz mi voltját a király arra is tudta használni, itt ahogy a Sugárféle könyvben olvashatjuk, hogy amikor megérkezett az új jegyes Itáliából, akkor ő fogadta, és ő eskedte őket össze, illetve ő lett a királyi págy gyontatója is, ugye. Tehát aragóniai Beatrix, azért akkor ő erre is ki lehetett használni, vagy fel lehetett használni az ő itáliai mi voltját, hogy akkor így mondjuk a kommunikáció is könnyebb lehetett olasz nyelven.
Pontosan, tehát az történik 1473-ban, hogy amikor ugye megérkezik a királynak a menyasszonya, akivel tulajdonképpen már házasok. És az az érdekesség, hogy 1473-ban, szeptemberben Nápolyban már házasságot kötöttek, de úgy, hogy közvetítő útján.
Ők részt vettek rajta, vagy pedig...
Nem, Mátyás király nem volt személyesen jelen, de házasságot lehet kötni közvetítő útján is, ha valakinek kellő meghatalmazása van. Tehát Mátyás király küldött egy megfelelő szemét felhatalmazással, hogy az ő nevében, Mátyás király nevében mondja ki az igent a házasságra. Úgyhogy volt egy esküvő Nápolyban, szeptemberben, és utána pedig megérkezik Magyarországra. December 10-én Székesfehérváron már megkoronázzák Magyarország királynéjává, és ekkor történik az, hogy Rangóni Gábor volt az, aki olasz nyelven köszöntötte az új királynét, Beatrixot, és utána pedig december 22-én ő volt, aki összeadta Magyarországon is, most már személyesen a királyi párt, és a későbbiekben valóban ő lett Mátyás királynak a gyóntatója is.
Sőt, ahogy nevezték, a király jobbik szeme volt, igaz? Ez szintén egy bizalmi pozíciót jelentett, csak hát ugye azért, ahogy beszéltük, reméljük vele jobban járt, mint korábbi egri püspök elődjével.
Igen, igen. Tehát a királynak a jobb szeme, tehát hogy mindent lát, de a jobb az kifejezi azt, hogy nem csak azt, hogy az egyik, hanem ugye nem a bal szeme, hanem a jobb szeme, tehát hogy egy jó indulatú, jó szándékú volt, viszont ugye rajta tartotta a szemét mindenen, de pozitív értelemben kell ezt fölfogni, ezt a szólást, vagy amit rá alkalmaztak a kortársak. Egyébként Mátyás király is annyira megvolt vele elégedve, hogy csomó diplomáciai feladatot bízott rá. Láttuk, hogy ő már kapcsolatban volt korábban a lengyelekkel, ekkor éppen feszült volt a viszony Lengyelország és Magyarország között, úgyhogy például ő volt az, aki ezt is sikerült elsimítania, tehát ő vezette azt a békeküldöttséget, amelyet Lengyelországba küldött Mátyás király. Mindez még ugyanebben az 1474-es esztendőben történt, és a király annyira meg volt vele elégedve, hogy arra kérte a pápát, hogy a következő konzisztórium alkalmával Rangóni János, gyulafehérvári vagy erdélyi püspököt jutalmazza meg a bíborosi ranggal. Azonban ez még ekkor nem valósul meg. Ugye közben azonban más változás történik, mert pontosan ez az az év, amikor is az egri püspökség ugye megürült, mert hogy sikerült tőle megfosztani Beckenslóer Jánost, és akkor a gyulafehérvári püspököt ugye nevezik ki az élére, amit eleinte még ugye Beckenslóer János meg tudott akadályozni, de ekkor már nem, úgyhogy 1475-ben már pápai megerősítéssel is ő lett az egri püspök.
Tehát tulajdonképpen ő gyakorlatilag 1456, tehát úgy Nándorfehérvárnál...
Hát 55-ben érkezik Magyarországra,
és hát tulajdonképpen egy elég szép és egy hiteles, tehát egy jó életutat fut be, és gyakorlatilag egy 20 év után lesz ő egri püspök. A Mátyás bizalmát az továbbra is élvezi, viszont ő csak és kizárólag egri püspök lesz onnantól fogva, hogy megválasztják, vagy még most az uralkodó pár gyóntatója, stb. Tehát ezeket a pozíciókat ő még megtartja?
Persze, sőt, még ehhez egyebek is járulnak, mert hogy tulajdonképpen a királynak a tanácsadója lesz, annyira, hogy a király nagyon sokszor maga mellett tartja. Például, amikor a Mátyás király délvidékre vezetett hadjáratot, ugye, aminek a végeredményül Szabácsnak a megvívása lesz, tehát a Szabácsot elfoglalja a töröktől, ezen a hadjáraton elkíséri őt az egri püspök. Most nyilván nem egyedül, hanem akkor az egri püspöki bandériumok is részt vesznek ebben a hadjáratban. Tehát 1475-76-ban ő a délvidéken jár a királlyal együtt, és ráadásul neki jutott az a feladat, mint ugye kellőképpen művelt, iskolázott, latinul remekül tudó személy, aki megírhatja Szabás bevételének a győzelmi jelentését, mert hogy ezzel a jelentéssel Mátyás király őt küldi el aztán Rómába, hogy a pápa előtt bizonyítsa Mátyás király azt, hogy ő komolyan veszi a törökök elleni küzdelmet. Hát bár ugye a történészek azért mondják, hogy ez a szabácsi diadal, ez Mátyás király által túl lett dimenzionálva, tehát korán sem volt egy akkora győzelem, hát ahhoz komolyabb erődítményt kellett volna, minimum galambócot kellett volna visszafoglalnia, meg hát folytatni kellett volna hadjáratot, de mindenképpen Mátyás király ezzel a pápaság felé azért reprezentálta az, hogy ő eleget tesz keresztény királyi kötelezettségének, és fölveszi a küzdelmet a muszlim hódítással szemben.
Korábban volt szó arról, hogy a bíborosi kinevezést is szerette volna elérni nála Mátyás, ugye?
Tehát igen.
Mátyás szerette volna, na most, hogyha valaki egri püspök, abból lehet-e még bíboros?
Már volt már rá példa, tehát ő már nem az első lenne ebben a sorban, de hát áruljuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy hamarosan bekövetkezik, úgyhogy ő lesz Egernek a második bíboros püspöke. Közben Rómában is az volt az általános vélemény, hogy egy ilyen formátumú ember mindenképpen megérdemli a bíborosi rangot, azonban a konzisztórium egyenlőre még mindig nem választja meg őt, így aztán a bíborosi kinevezés végül is csak 1477. decemberi 10-i konzisztórium alkalmával kerül sorra, tehát 1477-ben aztán elérkezik a bíborosi kinevezése, viszont ettől kezdve a magyar nemesek kicsit orrolnak rá, tehát nem örülnek annak a magyar főurak, hogy egy külföldi, ki ráadásul ugye ennyire elkötelezett a szentszék iránt, az viseli az egri, a nagy kiterjedésű és tekintélyes egri püspöki széket, mondván, hogy hát lenne itt azért megfelelő magyar ember is, aki kellőképpen tanult. Mindezek ellenére ő, amikor kardinális lett, a főjegyzések szerint sírva fakadt, hogy hogyan tudná ő meghálálni az egyháznak is Mátyás királynak ezt a nagy méltóságot, amivel ő a kardinálisságot elnyerte.
Tehát olyannyira szerényen is alázatosan...
Hát ugye ezt is kifogásolták a magyar nemesek, hogy ez mezítlábjár.
Hát, mint Ferences, igen.
Mint Ferences szerzetes, tehát nem öltözte túl magát, és ez derogált azért a magyar arisztokráciának.
Mert hogyha valaki bekerül egy püspöki székbe, de ő Ferences, attól ő ugyanúgy az eredeti Ferences habitusában marad?
Na most ez rajta múlik. Tehát van, aki megmarad, tehát továbbra is a Ferences habitus hordja, vagy ha nem is azt, de mindenképpen nagyon szerényen, és mondhatjuk bátran, hogy szegényen öltözködik és étkezik és viselkedik. Hát mások azonban szakítanak ezzel, és lehet, hogy esetleg egy koldulórendnek volt a tagja, de utána főpapi méltóságra emelkedve a főpapi méltóságnak megfelelő külsőségeket veszi át. Tulajdonképpen ez rajta múlik, hogy most melyiket választja. Tulajdonképpen mind a kettőhöz joga van. Tehát mint szerzetes ragaszkodhat a szerzetesi egyszerűséghez, öltözködésben és mindenben, de mint püspök, ugyanakkor, bár korábban szerzetes volt, most már elsősorban püspök, és éppen ezért választhatja a joggal a fényűzőbb vagy pompásabb életmódot is.
Rangoni Gábor bíborosi kinevezése, és hogy az egri püspöki szék hogyan fért össze, vagy hogyan tudta ezt a kettőt együtt, vagy illetve meddig tudta ezt a kettő tisztséget együtt működtetni, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Rangóni Gábor, egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.